Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. És hát ezt az adást egyedül vezetem, nincs itt se Jóci, se Grec, aminek az az oka, hogy egy portréinterjút fogok készíteni Józsa Szabolcssal, a Nemesis Games alapítójával, részulajdonosával és ügyvezetőjével. És hát ez a portréinterjús jelleg, ez nyilván megkívánja, hogy egy-egyben beszélgessünk itt. Függetlenül attól egyébként, hogy nem terveztünk be a műsorba mi portréinterjúkat, de Szabolcs egy nagyon prominens alakja a hazai játékfejlesztői iparágnak, és olyan sok mindenről tudnék vele beszélgetni, úgyhogy ezért jutott eszembe az, hogy inkább itt alapvetően az életedről fogunk beszélgetni. Köszöntöm ezúttal Józsa Szabolcsot, szia Szabi!
Szia, köszönöm a szép bemutatást!
Mert hogy tényleg rengeteg dolgot tudunk itt érinteni, és egy dolog közös, a játékok, tehát a te életed az a játékok, a játékfejlesztés körül zajlik. Ez mindig is így volt egyébként, vagy honnan indult neked ez az egész?
Hát igen, az életemben mindig is szerepet játszott a játék. Én is még abból a korszakból vagyok, amit a vakondok filmek dolgoznak fel, ezek a dokumentumfilmek, hogy ez a C64 korszak, mi is Ausztriából hoztuk az első C64-emet, és akkor tényleg a kazettás, fejállítós korszakból jövök még. És aztán igazából, ahol ez egy nagy váltás volt nekem, az volt, amikor az első ilyen e-sportszerűen játszható játékok jelentek meg. Hát ugye a Quake volt nekem igazából az a játék, ami nagyon-nagyon megfogott, és akkor gyakorlatilag a Quake-kel kezdtem én, amikor még ugye nem is tudtuk, hogy ez az e-sport, de ilyen e-sport szinten foglalkozni, amiben aztán hát végülis abban volt a legnagyobb sikerem, hogy a top 16-ban voltam az egyik Quake fény versenyen.
Ami a hazai nagy Quake verseny volt, igazán. Ha valaki esetleg ezt így nem tudná. Tehát igazából te már gyerekkorodban is játszottál, ez a Quake korszak, ez mikor jött? Most ki tudnám számolni, mert tudom, hogy mennyi idős vagy, de talán nem mindenki van ezzel így, úgyhogy ez hány éves korodban volt, amikor elkezdtél kvázi versenyszerűen Quake-ezni?
Az olyan 16 éves koromban volt, amikor úgy igazán rászakadtam a játékra. Aztán egyébként maga a versenyzős korszak az már inkább a fősuli volt. Tehát fősulni ilyen 19 éves koromban találtam egy srácot a suliba, aki sokkal, de sokkal jobb volt nálam, és így kitűztem célnak, hogy azt a srácot el kell érnem. Nagyon sokat beszélgettünk, amíg tök jó fej volt a gyerek, minden titkát átadta, meg ilyesmi. Aztán egy pár hónappal később már jobb voltam nála.
És te milyen iskolákban jártál? Ugye középiskola alatt kezdted. Azért kérdezem, mert egyébként én például számítástechnikai szakközépiskolában jártam, és nekem így viszonylag egyértelmű volt, hogy IT-val fogok foglalkozni, hogy azon belül mivel, azt nem tudtam, de ez neked is már adott volt? Tehát így választották középiskolát is, főiskolát is?
Nem, én pont, hogy nagyon-nagyon megszívtam. Én 77-ben születtem, és ki lehet számolni, hogy 91 volt az, amikor nekem középiskolába kellett mennem, és én voltam a legtekibb, leggeekebb gyerek az általános iskolai osztályomban, de a matek az sosem feküdt nekem úgy igazán. Tehát én mindig egy picit ilyen iskola mellé járó gyerek voltam, tehát például már abban az időben játszottunk, annyit barátaimmal ugye ellogtunk a suliból. Úgyhogy a matek jegyeim nem voltak tök jók, és volt például két srác az osztályban, akik kevésbé voltak geekek, mint én tanítgattam őket különböző programozási dolgokra, de 91-ben indultak az első ilyen számítástechnikai gimmick, meg ilyesmi, és legnagyobb meglepetésükre ők ketten bejutottak, én meg nem. Majd napig emlékszem arra a beszélgetésre, amit a Robi barátommal folytattam, amikor rájött, hogy én nem leszek ott, miközben mindent én tanítottam neki a számítástechnikában.
Szomorú volt?
Hát ő szomorú volt, de én még inkább, mert gyakorlatilag csak ilyen helyekre jelentkeztem, és ahol sem vettek fel. Úgyhogy édesanyám tolt be gyakorlatilag egy iskolába, ami egyébként végül nagyon jól jött ki, mert ez egy gépszerelő szakközépiskola volt, és én annyira kis geek gyerek voltam, hogy ezen a ponton azt sem tudtam, hogy mitől megy egy motor előre, vagy egy autó az hogy működik, vagy tehát ilyenekkel egyáltalán nem voltam tisztem. Én nagyon sokat olvastam, és egy ilyen nagyon ilyen elméleti szinten, olyan elméleti síkon létező gyerek voltam. És akkor elmentem oda, és ott a kezembe nyomtak egy kalapácsot, meg egy egyenes vasdarabot, és azt mondták, hogy két hét múlva legyen belőle egy S betű. Én még így néztem nagy kerek szemekkel, de hát aztán valahogy csak összeraktam, és hát az ott a 4 év alatt igazából megtanultam, vagy rájöttem, hogy mi az, amit nem szeretnék csinálni az életben, de azért adott egy nagyon nagy lökést ahhoz, hogy magabiztos legyek abban, hogy sok mindent meg tudok csinálni, még hogyha kapásból teljesen irreálisnak tűnik, vagy egyáltalán nem vág képbe nekem ez a dolog, akkor
akkor lett testbetű belőle.
Lett testbetű, lett.
És nekem most az nem áll össze, hogy te igazából egy humán vagy egy reál beállítottságú ember vagy.
Én nagyon humán beállítottságú vagyok, én nagyon-nagyon sokat gondolkodom, nekem mindig kattó valamin az agyam.
És hova mentél tovább? Főiskolára?
Főiskolára, a Kodolányi János főiskolára mentem, újságíró szakra egyébként. Én azon a ponton ennyire humán vagyok, ennyire ez volt az én elképzelésem, hogy ez lesz az én jövőm. Én újságíró szerettem volna lenni, és aztán mint az iskolákkal valahogy mindig így vagyok, ott is pont akkor jött egy ilyen váltás, azt mondták, hogy kommunikáció szakot mostantól nem lehet csinálni önálló szakként, úgyhogy mindenkinek föl kell venni a tanárszakot is. És úgykor így gyakorlatilag hozzám vágtak egy angol nyelv tanárszakot is, és akkor úgy voltam el, hogy ha már itt van, akkor már miért ne csinálnám meg ezt is. Úgyhogy nekiálltam is mindkét szakon, angol nyelv tanár és újságíró szakon végeztem végül.
És beszéltél egyébként előtte angolul? Ez szintén egy ilyen gaming párhuzam, mert ugye nagyon sok helyen lehet azt hallani, olvasni, hogy a játék azért a nap végén megtanít angolul. Ugye vannak egyébként olyan AAA címek, amiket a forgalmazó magyarra szinkronizál, stb., de azért ritka. Tehát a legtöbb játék az nem érhető el magyarul. Tehát te azon a ponton, amikor mentél a főiskolára, már beszéltél angolul? Jó volt? Tehát...
Én nagyon jól beszéltem angolul, igen. Én 10 évesen találtam ki, hogy pontosan a C64-es számítógépen miatt, hogy én már pedig angolul szeretnék tanulni. Az anyukám teljesen le volt döbbenve, én Veszprém mellől származok, ugye mindenki a német turistákból élt, az összes barátom németül tanult, és így mondták, hogy mire tanulsz te angolul, hát nem fogsz egész életedben egy emberrel találkozni, aki angolul beszél. És én mondtam, hogy de hát nekem meg a számítógéphez kéne, hogy tudjak angolul, úgyhogy a Titten, ugye ez volt az állami nyelviskolának a neve, én szépen jártam be, emlékszem, ilyen 40 éves bácsik ültek mellettem minden irányból, én voltam az egyedüli 10 éves gyerek a nyelvtanfolyamon, úgyhogy én ott megtanultam szépen angolul, és utána igen, a játékokban meg szerepjátékot játszottam egy időben a Veszprémi klubot mi alapítottuk, és azok mind angolul voltak azok a könyvek, úgyhogy ott rengeteget olvastam angolul, aminek aztán az lett a folyamánya, hogy elkezdtem angolul irodalmat is olvasni.
Tehát akkor nem ijedtél meg különösebben attól, hogy lett egy angol nyelvtanári szak is hozzácsapva a kommunikáció médiatudományhoz, de ez mindig elég messze van egyébként attól, hogy most az egyik legnagyobb hazai játékfejlesztő céget viszed, tehát elvégezted akkor a főiskolát. Hogy jutottunk?
Hát kisebb bukkanókkal végeztem én el a főiskolán, amiben megint csak a gamingnek volt egy masszív része. Ugye a Quake-et ott kezdtem el ilyen versenyszerűen űzni, ott lett klánom, meg ott jártam ilyen versenyekre, meg online versenyekre, ugye ott kerültem internet közelébe először. Ott így eléggé elment velem a világ, de még nem is ebből volt az igazi probléma, hanem a Quake után jött a StarCraft. Ugye a StarCraft egy stratégiai játék volt, ami sokkal inkább az én humán beállítottságomhoz illő játék. Stratégiát kellett alkotni, kitalálni, hogy az ellenfél mit csinál. Egy nagyon bonyolult, nagyon jó taktikai játék. És hát azért kisebb szerepe van annak, hogy milyen jól lő az ember, mint mondjuk a Quake-ben. Úgyhogy ebben sokkal jobban megtaláltam magamat, és csodák-csodája, ebben is volt a sulin egy srác, aki nagyon-nagyon jó volt, és vele rengeteget játszottunk. És hát annyit sikerült játszani, hogy fél év ismételnem kellett emiatt a suliban, viszont kiderült, hogy ez a srác azért játszik ennyit, mert ő meg végzős, és ő meg megy haza Kaposvárra, és amikor ő hazament Kaposvárra, akkor elhívott engem Taszára dolgozni, mert hogy ő ott kapott állást, és gyakorlatilag abban a fél év ismétlésben én Taszáron az amerikai hadseregnek dolgoztam. Ez egyébként pont 2001, tehát ugye a szeptemberi támadást azt én az amerikai taszári katonai központban néztem végig, és aztán mentünk teljes lockdown alá, meg minden ilyesünk. Úgyhogy én úgy keveredtem gyakorlatilag ebbe az amerikai közegbe, és én ez alatt a fél év ismétlésem alatt dolgoztam ott, nagyon jóba kerültem a főnököm, mert ő nagyon marasztalt, és mondta, hogy ne menjek vissza a suliba, hát én háromszor annyit keresek, mint egy átlag magyar. Minek csinálnám ezt magammal? Én megmondtam, hogy hát azért, mert én szeretnék újságíró lenni, tehát én hiszek ebben a szakmában, meg hogy ez egy jó dolog lesz nekem, és ezt megbeszéltük, ő megértette, és mondta, hogy jó, hát akkor menjél te újságírónak. És így is lett, elmentem a Budapest Business Journalhoz újságírónak, majdnem egy évet dolgoztam a Budapest Business Journalnál, nagyon-nagyon megszerettem ezt a szakmát, de azon a ponton szóltak, hogy lesz itt egy ilyen iraki háború, ahova az amerikai hadseregnek egy csomó civilre lenne szüksége.
Tehát akkor Tasszáron te civilként dolgoztál, hogy ne legyen félreértés ebből.
Igen.
Lehet egyébként ezekről így 20 plusz év távlatából beszélni, hogy mit csináltál ott? Mert hát egyébként szerintem az átlag embernek fogalma nincs arról, hogy hogy épül fel egy hadsereg, meg milyen kiszolgáló személyzet van ez az egészhez. Hát gondolom, itt sok civilre van ugye szükség.
Persze. Hát nem akarom nagyon félrevinni a sztori vonalat a gamingtől, de igen, persze, hát így 20 év távlatából már nagyon sok mindent el lehet mondani. Én ott egyébként operations photographer voltam, így ez volt az én munkaköri leírásom, ami egy ilyen, igen, operációs fotósnak hívható, vagy igazgatósági fotósnak. De ezért nekem elég jó pozíció volt, én bárhova bemehettem, bármit megnézhettem, bármit lefotózhattam, mert gyakorlatilag az amerikai hadseregben az a felállás érvényesül, hogyha te katona vagy, akkor neked az a feladatod, hogy fogd a puskát és az ellenségre lőj. És minden más olyan funkciót, ami ahhoz kell, hogy te ezt meg tud tenni, tehát az, hogy legyen latrina takarítás, meg étkezde, meg oda legyen szállítva minden ehhez a dologhoz, azt civilek végzik. Erre egy pár cég van felkészítve a világon, akik ezt nagyon-nagyon sok pénzért végzik. Ez egy úgynevezett cost plus fee kontrakt, ami azt jelenti, hogy minden tételt fizet az amerikai hadsereg, és időről időre áttekintik ezt az egészet, nagyjából fél évente van egy ilyen összeülés a németországi központi bázisom, Rammsteinben, és ott megszavazzák a fee-t, hogy mi volt az a pénz, amiért egyébként ezt az egészet csinálta ez a cég, és ez egy 5-től azt hiszem 8%-ig terjedő százalék volt. És hát itt mint milliárd dollárokról beszélünk, ez a 5-től 8%, az a 3% differencia, az iszonyatos pénzt jelent, és ehhez minden fél évben össze kell rakni ennek a cégnek egy prezentációt. De én ebbe a prezentációba készítettem a képeket.
Innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk!